Ennek az utolsó adása. Hajnal Géza vagyok, és ma egy kicsit rövidebb lesz a műsor rendhagyó módon, mert utánunk egy szentmise közvetítés következik. Ezért nem hívtam a mai műsorhoz vendéget, hanem egy könyvből fogunk részleteket olvasni, és a feleségem fogja ezt felolvasni nekünk. Miről is lesz ma szó, illetve kiről? Kővágó Józsefről, akiről, ahogy tapasztalom, manapság egyre kevesebben tudják, hogy kicsoda, ki is volt ő. Én se sokat tudtam róla. Az eddigi műsorban sokszor elhangzott már Tollas Tibor neve, aki ugye az emigrációnak egy fontos szereplője volt, és az 50-es évek rabköltői közül egy kiemelkedő személyiség volt. És az ő kutatásaimat folytatva szóltak nekem, hogy egy hatalmas nagy iratanyag érkezett a budapesti fővárosi levéltárba Padányi Gulyás Béláról, akiről szintén nagyon keveset tudunk, egy kisgazda politikus volt. És a levelezése alapján egy hatalmas anyag, egy nagyon tiszta lelkű, becsületes, segítőkész embert ismertem meg, aki az emigrációban rengeteg magyar társát segítette mindenféle ügyes-bajos ügyében, illetve a magyar ügyet igyekezett napirenden tartani, mint egykori kisgazda politikus. És az ő levelezéséből láttam meg Kővágó Józsefnek a leveleit, aki egy szintén nagyon hasonló karakter, egy nagyon becsületes, tisztességes ember volt, akinek pedig a levelezése az Országos Levéltárban kutatható, ez egy még nagyobb, egy hatalmas anyag. Az ő lánya adta be, Katalin, ezt a levelezést. Az ő megismerésével foglalkozva egy nagyon fontos részlet az, hogy 1959-ben Amerikában jelent meg Egyedül vagy című visszaemlékezése, tulajdonképpen egy önéletrajzi kötete. Ez angolul jelent meg, és jóval később, a 2000-es években jelent meg Magyarországon a Gondolatkiadó gondozásában ez a kötet, ami nagyon nehéz elérni. Ebből fogunk majd részleteket olvasni. De előtte, hogy ki is volt Kővágó József, tehát onnan leginkább ismerhetjük, Budapest polgármester, akkor még nem főpolgármesternek, hanem polgármesterének nevezték. 1945 és 47 között volt ő a városnak a vezetője, és aztán 1956-ban a forradalom idején még egy napra tölthette be ezt a tisztséget. Kővágó 1913-ban született Küronya József néven, Csömödéren, az egy kicsi zalai falu, és ahogy abban az időben nagyon gyakori volt, ő is katonai pályára készült, Pécsre járt katonaiskolába, és aztán, mikor már tiszt volt, és elvégezte a később a tisztképzőt, a Ludovikát, azután a József Nádor Műszaki Egyetemen gépészmérnöki diplomát szerzett, és gépészmérnökként dolgozott a Honvédség Haditechnikai Intézeténél, majd pedig frontra került, ott harcolt, és ez nagyon fontos részlet, hogy 1944-ben részt vett az ellenállási mozgalomban, vagyis a nyilasok ellen. Ugye ezt nagyon sokan el szokták felejteni, hogy a magyar katonatiszteknek, akiket ugye az egész átkosban ugye hortista tisztekként, ilyen negatív jelzőként jellemeztek, ezek közül bizony nagyon sokan egyáltalán nem értettek egyet az elnyomó diktatúrával, a németeknek a rendszerével, és egy komoly ellenállási mozgalmat szerveztek, ugye Kis János altábor, nagy vagy Bajcsi Zsilinszky, Endre neve legalább az utcákról sokaknak ismerős, tehát ebben vett ő részt. És aztán a háború után 1945-től lett polgármester, és aztán, amikor a kommunisták gyakorlatilag szépen szisztematikusan átvették a hatalmat, és Nagy Ferenc miniszterelnököt lemondásra kényszerítették, akkor ugye vele együtt nagyon sok diplomata, politikus is lemondott, ugye ahogy szintén ebben a műsorban Szabó Zoltán szociográfussal is beszéltünk már az özvegyével, ugye ő is ebben az időben hagyta abba a magyarországi politizálást, és ezek az emberek ugye vagy emigráltak 47 után, vagy pedig hát visszahúzódtak, és kővágónak, mint gépészmérnöknek megvolt erre a lehetőség, úgyhogy gépészmérnökként élt és dolgozott egészen 1950-ig, amikor is letartóztatták. Ez ugye egy teljesen utólag jól felfejthető nagy persorozatnak a részeként a volt kisgazda politikusokat, illetve a volt hát komolyabb pozíciót betöltő politikusokat akarták ellehetetleníteni, hiába nem is élt már aktív politikusi életet Kővágó József, és a letartóztatás után életfogytigra ítélték, több börtönt is megjárt, a legtöbbet a Váci börtönben, illetve a Gyűjtőfogházban raboskodott. Na most ez az Egyedül vagy című könyvében tulajdonképpen a letartóztatástól írja meg a történetét, a börtönéveket, majd utána a szabadulást, az 56-os eseményeket nagyon részletesen, egy nagyon fontos forrása ez az 56-os forradalomnak és a szabadságharcnak abból a szempontból, hogy a politikai rétegnek a kisgazda vonala hogyan is élte át ezeket a napokat, majd pedig emigrációba kényszerült, 1956 november végén ment át kislányával és a feleségével a határon, majd erről is hallunk egy részletet, és utána egy rövid időre az emigrációnak egy nagyon meghatározó alakja lett, ez egy külön nagy kutatási téma, hogy a 45-ös, az 1947-es emigráltak, illetve az 1956-ban emigráltaknak az egymáshoz való viszonya és a kinti létüknek a politikai vonala. Kővágó József Kéti Annával, a híres szociáldemokrata politikus nővel, és Király Bélával, aki ugye a forradalomnak szintén egy meghatározó alakja volt, gyakorlatilag a magyar emigrációnak a vezetőivé váltak, és Kővágónak egy nagyon fontos szereplése volt az ENSZ előtt, ahol a magyar ügyről beszámolt 1957-ben. És utána pedig kénytelen volt Amerikába emigrálni, mert egész egyszerűen a volt politikusoknak az ott az egyetlen ország, aki lehetőséget adott arra, hogy valamennyire politizáljanak, hogy szólhassanak legkülönfébb fórumokon a magyar ügyért. Így rengeteg emberrel állt kapcsolatban, rengeteg akciószervezésében részt vett, szintén például a Tollas Tibor által már említett 10 millió aláírás összegyűjtésében, vagy a Nixon elnökkel való tárgyalások előkészítésében. És aztán ugyanúgy, hogy Magyarországon, amikor látta, hogy ez nem vezet eredményre, visszavonult gépészmérnöknek, Amerikában is ezt a sorsot követte, hogy a politikai pályától kicsit visszavonulva gépészmérnökként élt 1990-es évek végén bekövetkezett haláláig. Az Egyedül vagy című könyv, tehát amiből majd itt részleteket hallhatnak, az a letartóztatásától az ENSZ előtt elmondott beszédéig tart, tehát ezeket az éveket írta meg, és hát nagyon sok történésnek az egyik legbiztosabb forrásául szolgálhat, mert mégiscsak egy vezető vagy egy komoly politikusnak az emlékei, és a korabeli kritikák is mind leírták, hogy hát lehet, hogy az irodalmi értéke az nem nagy ennek a könyvnek, de az őszintesége, a becsületessége, a hitelessége az egy percig sem vitatható. Az első részlet, amelyet feleségem tolmácsolásában hallhatunk, az a börtönben játszódik, amikor már a Váci börtönbe érkeznek a rabok, és ott láthatunk bele egy kicsit, hogy mi is történik velük.
A börtön egy ódon részébe érkeztünk. Szép, széles folyosójú, boltíves épület támaszkodott rá egy domboldalra. Hátul pince volt, elől földszint. A félhomályos folyosón már Mária Terézia korabeli diákok is járkáltak. Az épület ugyanis a királynő testőrségéhez pályázó nemes úrfiak számára épült. A pincében a léptek furcsán visszhangzottak, az épületben néma csend volt. Egy hatalmas termetű őr ült egy kényelmes karosszékben. Szórakozottan játszott a kulcsaival. A mi őrünk elé vezetett és átadott neki. Lassan és álmosan felkelt, nyomban elneveztem Nagy Bivajnak. Azt kérdezte tőlem, halkan és álmosan, hogy mi volt a foglalkozásom. Gépészmérnök. Meg polgármester, az anyád mindenit, tette hozzá, és olyan váratlanul vágott pofon, hogy elestem. A csajka éles csörgéssel gurult a földön, velem azonban már nem törődött, a következőkkel foglalkozott. Őket nem érte ilyen váratlanul az ütés, ezért nem estek el azonnal, így addig ütötte őket, amíg a földre nem kerültek. Ekkor elégedetten lihegett. Azt gondoltam, hogy mára elvégezte munkáját. Este azonban dagadt arccal szomorúan állapítottam meg, hogy nagyon erős ember, és túl teljesítette a normáját. Ebben az időben kezdtem el önmagammal sakkozni. Kezdetben nagyon rosszul ment. Néhány lépés után le kellett seperni a gondolatbeli táblát, és újra kezdeni a partit, de később már 12 lépést tudtam megtenni mindkét térfélről, és még mindig az eszemben volt, hogy melyik figura hol áll. Hol az egyik oldal győzött, hol a másik. Azt hiszem, közben enyhén csaltam is, mert az ellenőrzésre nem volt módom. Reggeltől az ebédig két partit tudtam lejátszani. Annyira tudtam az akaratomat koncentrálni, hogy csak a második parti végén maradt a gyomromba az éhség. A hideg és az éhség olyan ikerpár, amelyek közül nehéz választani. Azt hiszem, ez a két legszörnyűbb természetes kínzószer.
Igen, tehát amíg nem dolgozhattak a rabok, addig sokkal nehezebb volt magukat elfoglalni, mentálisan bírni a rabságot, a fizikai fájdalmakon kívül a szellemnek a lekötése volt az egyik legnehezebb feladat, és ugye, ahogy ebbe a Zárkales című műsorban ezt már rengetegszer említettük, az, aki tudott valamibe kapaszkodni, versbe, nyelvbe, sakkozásba, akármibe, amivel az agyukat tudták tornáztatni ezek a rabok, sokkal könnyebben bírták a szenvedést. A következő részletben arról fogunk hallani, hogy hogyan kezdik el még hasznosabbá tenni a maguk számára az időt, bár ugye ez elsőre se volt egyszerű, hogy az őrök elfogadják ezt.
Hárman lendületesen dolgoztunk, azonban hamarosan bizonyos kiábrándulás vett rajtunk erőt. A munkától nagyon sokat vártunk, azonban ez a cérnázás nagyon keveset adott. Éreztük, hogy ez a rabszolgamunka nem fog megvédeni bennünket a lelki összeomlástól. Padányi Gulyás Bélához fordultam. Béla, te tudsz angolul, kezdj el tanítani bennünket. Nagyon nehéz lesz, lepődött meg. Én sem tudok annyira, hogy könyv, papír és ceruza nélkül tanítsak. Vannak szavak, amelyeknek sem az írására, sem a kiejtésére nem emlékszem. Az angol nyelvtannal régóta nem foglalkoztam már. Sok töprengés után Béla, akit a rövidség kedvéért fiatal Bélának neveztünk, szemben Zsedényivel, az öreg Bélával, ráállt, hogy tanítani fog. Almási kijelentette, hogy ő annyira ideges, hogy nem vesz részt a tanulásban, és céltalannak is tartja. Úgy is abba fogjuk hagyni, és az őrök is dühösek lesznek. Az öreg Béla meg azt mondta, hogy ő neki rossz a füle, öreg, és nem szeret ennyire egy dologra koncentrálni. Néha majd bekapcsolódik. Minden esetre megkezdődtek az angolórák. A fiatal Béla mondott egy szót, amit vagy 20-szor megismételtem. Akkor egy új szó következett, azután egy kis nyelvtani magyarázat. A második napon nyílt az ajtó, és jött az őr. Maguk mit csinálnak? Beszélgetünk. Micsoda idegen szavakat mondanak. Nehogy még egyszer meghalljak valami idegen szót, mert akkor újra mennek Doberdóra. Értik? Igen, kérem, mondta a fiatal Béla, de tetszik tudni, én egy kicsit tudok kínaiul, és a kínai nyelv az nagyon fontos a népi demokratikus országok számára. Azt gondoltam, hogy a társaimat is megtanítom rá. Maga tud kínaiul? Hát nem sokat kérem, de egy pár szót, amit itt mondogattunk. Ezek kínai szavak? Igen, kérem, ezek kínai szavak, nem tudom biztosan melyik nyelvjárásé. Tetszik tudni, én is úgy tanultam valakitől, aki maga se tudta pontosan. Szóval Béla valami iszonyatos hadovát adott le. Az őr bámult rá egy darabig, majd nagy káromkodással becsapta az ajtót, és kiment. A A káromkodást természetesen úgy értelmeztük, hogy most már szabad angolul tanulni. Folytattuk a leckéket. 4 hét múlva egy másik őr újra megfenyegetett bennünket, hogy ha még egy szót meghal ezen az idegen nyelven, jaj lesz nekünk. Azonban a fiatal Béla hidegvérrel azt mondta, hogy a másik osztályvezető úr már megengedte. Erre ő is káromkodott egy nagyot, és ránk csapta az ajtót. Ezt most már végleges beleegyezésnek fogtuk fel. Az angol tanulás kezdett valami stabilitást és megnyugvást hozni az életembe. Éreztem, hogy kezd az agyam egy kicsit tisztulni, és a rettenetes idegesség is múlóban van. Éjjel-nappal ismételgettem magamban az angol szavakat. Közben a zárkában mozdulni is alig tudtunk. A szalmazsákokat élére kellett állítani a fal mellett, hogy a 4 gépen dolgozni tudjunk. Pörögtek a kisgépek, szálltak az angol szavak, és a fonálból kihulló kis szálacskák. Béla nagyon büszke volt, amikor megtanította nekem az Attorney General kifejezést, ami azt jelentette, hogy fő államügyész.
Tehát itt a két szereplő, vagy fontos szereplő, Padányi Gulyás Béla, amint említettem, a vele való levelezésből ismertem meg Kővágó Józsefet, és az ő kapcsolatuk, ez az angol tanítás, ez az egész életükre nagyon fontos hatással volt, erről majd még hallunk részletet. Amint említettem, a munka nagyon sokat javította az állapotán a raboknak a börtönben. Ráadásul egy idő után a mérnököknek mérnöki munkát adtak, és egy híres mérnökiroda is létrejött először a Váci börtönben, majd a gyűjtőfogházban is. Ez egy külön nagy kutatást és vizsgálatot igényel majd még a jövőben. És az egyik alkalommal ezek a mérnökök a saját zárkájukban dolgozva azt hallották, hogy teljesen elnémult az egész börtön. 1952 tavaszán volt ez, és utána értették meg, ők csak egy-egy pofont kaptak, hogy nagyon súlyosan végigverték a börtön összes rabját, ugyanis egy bravúros szökést hajtottak végre. Karácsony Szilárdnak hívták ezt a rabot, aki egy bejövő szerelő autóval, autóra fölkapaszkodva hagyta el a börtön területét, és sikerült is megszöknie. Hosszan lehetne még részleteket olvasni abból, hogy hogyan is teltek ezek a börtönidők a politikai foglyok számára Kővágó könyvéből, de most már a 6,5 év eltelte utáni szabadulásra térnék át, aminek egy rövid részletét felolvasom. Padányi Gulyás Bélával elhatároztuk, hogy taxiba ülünk és együtt megyünk a város felé. Béla annyira izgatott volt, hogy egyetlen mondatát sem tudta befejezni, mindig valami új témára tért át. Magam is nagyon izgatott voltam. Igyekeztem azonban legalább külsőleg megőrizni nyugalmamat. Elfogyott a cigarettánk. Mondtuk a taxisofőrnek, álljon meg egy trafiknál. Megkérdezte, hány évet ültünk. Mondtuk, hogy 6 és felett. Sok, mondta ő. Tessék, gyújtsanak rá az urak. Barátságosan villant a szeme, és látszott rajta, hogy sok mondani valója lenne, de mi még tele voltunk bizalmatlansággal, nem akartunk vele beszélgetni. Azt kértük, vigyen minket Gelb Malvinhoz, ami legénykorunkban híres, fényes virágüzlet volt Budapesten. Mosolyogva nézett ránk, és mondta, kérem, az már nincs, a Gelb Malvin. Nincs Gelb Malvin, te úristen, akkor mit csináljunk? Hát azért kérem, az üzlet még megvan, csak nem Gelb Malvinnak hívják. Már régóta államosítva van. Ja úgy, nem baj, azért csak vigyen oda. Elmentünk a Gelb Malvinhoz, hogy virágot vegyünk a feleségeinknek. Azután egy-egy virágcsokorral és néhány magunkban előkészített mondattal megálltunk a ház előtt, ahol a feleségem kedves barátunknál, Tarcsai Erzsébetnél várt rám. Fölszaladtam a lépcsőn, becsengettem, az ajtó kinyílt. A virág kihullott a kezemből, 2 meleg karő átölelt. Meleg száj tapadt az enyémre. Azután egymás után ismerős, szeretett arcok tűntek fel, akiknek erőltetett vidámság ült az arcán, de mindnek a szeméből egy-egy könycsepp gördült ki, amikor megöleltek. Lázár, mondom néked, hogy kelj fel, mondta az úr, és Lázár fölkelt. 1956. szeptember 21-e volt. Hát ez a szép szabadulás, ugye szeptemberben a forradalom előtt történt, egy jó hónappal, és aztán a forradalmi napokban a család, tehát a lányuk Katalin és a felesége, akit Loncinak hívtak, nagyon boldogan vetették bele magukat, tehát az apa a forradalomba, és a kisgazda politikusokkal részt vett mindennek a szervezésében, Tildy Zoltán, és így tovább. Nagyon sok szereplőt kéne most itt felsorolni, ezeket érdemes elolvasni Kővágó könyvéből, és aztán november 1-én Budapest polgármesterévé nevezték ki ismét őt, ami hát sajnos csak egy-két napig tarthatott, mert a szovjetek ugye november 4-én bevonultak a városba, és az összes volt politikus menekülésre kényszerült, így ő is a családjával 1956. november végén. Ugye ennek a menekülésnek a részletét hallgassuk meg.
Loncival és Katalinnal együtt nekivágtunk. Egy kis hátizsák volt az összes csomagunk. A vonat mozdonyában rejtőztünk el. Jóval a határ előtt ki kellett szállnunk, mert orosz katonák figyelték a menekülőket. Gyalog indultunk a 10-15 kilométeres útra a novemberi fagyos mezőkön keresztül. Kemény megpróbáltatások után, átázva és átfagyva, kimerülten értük el az éjszaka végére az első ausztriai falut. Kedves emberek irányítottak minket a Vöröskereszthez, ahol süteménnyel, meleg teával kínáltak. Kaptunk meleg holmikat is. Nyomban a vasútállomás iránt érdeklődtem, azonnal tovább akartam menni Bécsbe, hogy majd ott pihenjünk. Talán azt hiszed, hogy ott díszkapuval vár a polgármester? Kérdezte enyhe gunnyal Lonci. Ha nem is vár díszkapuval, de hajlékot azért ad egy volt kollégájának, akit személyesen is ismer, válaszoltam én is csípősen. Apu, te ismered a bécsi polgármestert? Kérdezte Katalin. Akkor gyerünk oda! Igen, ismerem. Mikor polgármester voltam, 4 napig nálam volt Budapesten látogatóban. Apád még mindig az évekkel ezelőtti időben él, mondta Lonci. Körner tábornok már rég nem Bécs polgármestere, hanem az osztrák köztársaság elnöke, és apádat rég elfelejtette. Na annál jobb, gyerünk, felszállni a vonatra, vezényeltem. 2,5 óra alatt megérkeztünk Bécsbe, az öreg császárvárosba. Hajnalodott, az ablakból a magyar határ irányába néztem. Egy lámpa pislogott bánatosan, magányosan, valahol nagyon messzire. A hajnal szürkesége egyre jobban körülölelte. Készült beleveszni a nappal józan fényeibe. Meghatottan néztem ezt a kicsi fényt. Magányos hazám szimbóluma volt. Torkon ragadott a félelem, hogy hát ha a magyar szabadságharc hősköltemény is így fog feloldódni a hétköznapok szürkeségében. Egyre kevesebb szó esik majd róla. Az emberek mennek hétköznapi dolgaikra, és napirendre térnek a csoda felett, ami ebben a kis országban történt. Egyedül vagy, rohant rám újra a felismerés. Egyedül vagy, kis hazád is, te is. Gondjaiddal, bajaiddal magadnak kell megbirkóznod. Kaphatsz szép szavakat, talán ígéreteket is, de egyedül vagy. Megpróbáltam elkergetni a hajnal rémeit. Boldogan nézegettem Loncit és Katalint. Íme, megmenekültünk, vége a félelemnek. Nem kell többé reszkető idegekkel azt várni, hogy mikor hurcolnak újra börtönbe. Mindnyájan halálos fáradtak voltunk. Lonci a retikűjében turkált, és egy papírt vett elő. Anyuka azt mondta, hogy ezt hozzam el. Egy könyvből vágta ki, amit Körner polgármester neked dedikált 11 évvel ezelőtt. Itt van az a néhány mondat, amit ő maga írt, és itt van az aláírása. Mosolyogva mondtam, hogy jellemző anyukára. Még erre is gondolt. Egy kalauz jött, aki jegyeket kért. Mondtuk, hogy sajnos nekünk nincs. Most menekültünk. Valami olyasmi dörmögött, hogy ezt jelenteni kell a főnöknek. Rövidesen jött a főnök, és annak is el kellett mondani, hogy nincs jegyünk, most menekültünk. A következő állomáson leszállítottak bennünket, és azt mondták, hogy át kell szállni a menekültek vonatára. A szerelvény már 2 napja vágányon állt, és zsúfolva volt magyarokkal. Körner elnök levele mentett meg attól, hogy mi is a menekült vonat, majd a német határ melletti gyűjtőtábor tartós lakói legyünk. Kisebb izgalmak után ez a levél csodát tett, és autó vitt bennünket az öreg császárvárosba. A bécsi rendőrfőkapitányságra tartottunk, ahol már vártak bennünket. Pár perc múlva a főkapitány dolgozó szobájában ültünk, forró teával kínáltak. Figyelmes vendéglátónk Loncinak meleg ruhákat és szép takarót kínált. Rövidesen egy magas és egy alacsonyabb termetű, joviális osztrák úr érkezett, a néppárt vezetőségének a tagjai, és felajánlották vendéglátásukat. Alig 1/2 óra múlva Schönbrunnba érkeztünk, egy szép park közepén álló villába. Meleg ágyak hívogattak bennünket, hogy pihenjük ki fáradalmainkat.
És Kővágó József ezek után nem visszaélt, hanem élt az a lehetőséggel, hogy Budapest polgármestereként bántak vele, a neki járó, a pozíciónak járó tisztelettel, és mindent megtett, hogy a hazájában levert forradalom emlékét őrizze, a magyaroknak segítsen, és az utolsó befejező részletben fogjuk hallani azt, hogy hogyan is vált aranyjá az, hogy Padányi Gulyás Béla angolra tanította őt a börtönbe.
Nixon közvetlenül karácsony előtt érkezett. Első dolga volt, hogy éjjel kiment a magyar határra. Az osztrák-magyar határon ebben az időben minden éjjel lövöldözés volt, és szovjet határőrök gyakran áthatoltak osztrák területre. December 20-án az amerikai nagykövet kéretett. Rövid beszélgetés után közölte velem, hogy másnap este felé Nixon fogadni fog, módom lesz a memorandum átadására is. A jelzett időben bevezettek a követ szobájába, ahol többen egy fekete hajú, markáns arcú fiatalembert vettek körül. Bár lényéből közvetlenség áradt, érezni lehetett azt is, hogy itt a világ legerősebb államának egyik vezetője beszélget. Néhány angol mondatban köszönetemet fejeztem ki azért, hogy fogadott, majd kértem, engedje meg, hogy hibás angolom helyett kísérőm tolmácsolhasson. Börtönben tett erőfeszítéseimnek, Padányi Gulyás Béla tanáromnak, és az Enciklopédia Britannikának ez volt az első, de legnagyobb diadala. Nixon ugyanis azt mondta, hogy egészen jól megértett, és folytassuk csak tovább angolul. Rövidesen néhány kérdést tett föl, melyek közül különösen az alábbi maradt meg mélyen bennem. Nem gondolom-e, hogy az USA részére a magyar menekültek kérdése súlyos dilemma? Ha minden erejével segíti a magyar menekülteket, akkor egyre többen hagyják ott Magyarországot. Ez a nemzetnek nagy veszteség lesz. Ha viszont nem segítik megfelelőképpen a menekülteket, akkor az USA alapvető politikai és morális principiumai ellen vétenek. Egy kissé naív volt. Az USA elég erős ahhoz, hogy a magyar kérdést megoldja. Nyomja ki a Szovjetuniót Magyarországról. Ezzel meg fogja oldani a dilemmát, mert senki sem fog elmenekülni, és a menekültek többsége is visszamegy a hazájába. Nixon elmosolyodott, és a kihallgatásnak vége is lett. Memorandumomat átvette. Karácsony napján abban a gyönyörű templomban imádkoztunk az Istenhez, melyben sok császár fejére tették fel a koronát. Templomok mélyén, a világ minden táján magyarok imádkoztak. Olyanok is, akik ezelőtt sohasem voltak templomban. Kérték az Istent, hogy adja vissza egy kis népnek a szabadságát.
Köszönjük szépen a felolvasást. Ennyi fért ma bele az évzáró műsorunkba. Januárban majd szintén várjuk Önöket a Zárkales című műsorral. Mindenkinek boldog karácsonyt kívánjuk. Köszönjük hallgatóinknak adományait, amely nélkül ez a műsor nem jöhetett volna létre. Hajnal Géza vagyok, viszont hallásra.
Zárkales. A rabság és a számkivetettség irodalma. Hajnal Géza műsorát hallották.